szokott ez nálunk lenni, hogy a intézménynek a vezetője, mint házigazda köszönti azt a vendéget, akinek átadja az intézményt egy-két napra, mint a konferencia vagy az adott rendezvény házigazdája, és nekem most szeretettel kellene köszöntenem Isó Dorottyát, mint vendégünket, de nem tehetem, mert Dóri itthon van, nem csak azért, mert évről évre ő a Luther konferencia háziasszonya, hanem mert ő ennek a háznak valójában a háziasszonya, hiszen ő az igazgató tanácsunknak az elnöke, úgyhogy ilyen értelemben nem tudlak, mint vendéget köszönteni, hanem egyszerűen átadom neked a szót, hogy vidd a házat, ahogyan amúgy is viszed.
Köszönöm szépen. Igyekszem ebben a minőségemben segíteni a háznak a munkáját, és lehet, hogy azért is vagyok most, ezt a konferenciát első alkalommal 3 évvel ezelőtt akkor én szerveztem meg, és aztán ahogyan Kalecít a vezető lett, akkor Budorkodó úr, azóta pedig ő szervezi, de igyekszem ideálni mellé és segíteni őt ebben a szolgálatban is. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásokat, és eljöttek erre a Luther konferenciára. Úgy gondolom, hogy egyházunkban a mai jelenben nagyon sok feladattal kell megbirkóznunk, és nagyon sok mindenre választ és új utakat kell találnunk, de véleményem szerint az egyik legfontosabb és a legégetőbb, hogy a lutheri örökségünket, Luther teológiáját minél jobban megismerhessük, magunkévá tegyük, és képviselni tudjuk, mint Luther örökösei a kereszténység nagy családjában a többi felekezet felé. Ennek jegyében állt össze ez a másfél napnak a programja is. Azt hiszem, hogy egy tartalmas konferencia elé nézünk, ami lehet, hogy egyúttal egy kicsit fárasztó is lesz, de hát érdemes ilyenkor neki lódulni és begyűjteni mindent, amit csak tudunk, hogy aztán ebből feltöltekezve a hétköznapokba vihessünk haza. A programot annak mentén igyekeztünk összeállítani, hogy Luther teológiáját a teológia tudományának különböző ágaiban mutassuk be, így kerül sor majd egy biblikus témájú előadásra, így kerül sor majd egy dogmatikai témára, és egy gyakorlati teológia, egy liturgiai témára. Hogyan segít Luther a mai bibliaolvasóknak? Erre várunk választ az előadásban. És még az a kérdés, hogy az előadás után juthat-e idő arra, hogy kérdezzünk, vagy beszélgessünk.
Az a lényeg szerint.
Igen.
Igen.
Akkor
testvérek, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a kedves meghívást. Szó volt a győri Luther-körről, ahol pár évvel ezelőtt előadást is tarthattam. Szeretném megemlíteni, hogy 1991 óta van a Magyarországi Luther Szövetség, amelynek Sopronban van egy rendkívül aktív tagozata, és hát Budapesten is, amelyik nem annyira aktív, de tulajdonképpen az elmúlt 2 évtizedben a kiadványainkkal kívántuk a Luther iránti elkötelezettséget kifejezésre juttatni a Magyar Luther könyvek és a Magyar Luther füzetek sorozatban. Ezek részint a ház kiadványai között is kaphatók, de itt egy pár újabb kiadvány között kapható. Majd erről a könyvről, a legújabbról az előadás elején fogok szólni. Egyébként a Luther kiadónál jelennek meg most már a Luther Szövetségnek a kiadványai, és a 2 legújabb kiadó, amelyik Lutherrel is foglalkozik, a kiadvány, ez a könyv, amelyikben vannak Lutherrel kapcsolatos tanulmányok, illetőleg ez az Irányváltás című kötet, amely nem annyira Luther, inkább a humán értelmiségiek megtérése, de ott is van szó természetesen Lutherről. Nos, kedves testvérek, a mai alkalommal ezt a témát kaptam, hogyan segít Luther a gyakorlati Biblia olvasásban. Ma este egy művészetről fogok szólni. A Szentírás olvasása ugyanis művészet. Számos könyv, tanulmány jelent meg ilyen címen, a Szentírás olvasásának művészete. Mint minden művészet, a Szentírás olvasása és értelmezése is egyszerre technika, és egyszerre felülről kapott adomány, a lélek ajándéka. Azt nem állítom, hogy a művészet értéséhez, elsajátításához, gyakorlatához semmilyen előképzettségre nincs szükség, de azt mondom, hogy nem az előképzettség a fontos, hanem a beállítódás, a lelkület. Azt is mondhatnánk, hogy a karizma, amit kérni kell. Nagyon örülök a kapott címnek, hogyan segít Luther a gyakorlati bibliaolvasásban. Hiszen a kérdésről tényleg csak azért érdemes beszélnünk, mert keresztény életünk egyik legfontosabb tevékenységéhez gyakorlati segítségre van szükségünk. Azt nem mondom, hogy a legfontosabb szelete ez a keresztény életünknek, hiszen az imádság legalább ennyire fontos, és Jézus Urunk tanítványai jól tudták, hogy még az imádkozást is tanulniuk kell. Hát mennyivel inkább tanulnunk kell a Biblia olvasás művészetét. Majd látni fogjuk, hogy a két tevékenység, a Biblia olvasás és az imádkozás egymást feltételezve szorosan összefügg. A mai előadó bevallja, hogy ő nem mester, s maga is csak tanuló, mind a Biblia olvasás, mind az imádkozás iskolájában. Mindannyiunk közös mesterén túl azonban találkozott egy olyan emberi mesterrel, akitől az elmúlt években, évtizedekben sokat tanulhatott ezekről a kérdésekről. Ma este mesterünk, az igazi mester tanítványa, a zseniális képességekkel megáldott 16. századi reformátor Luther Márton. Tény, hogy a Biblia olvasása elválaszthatatlan annak értelmezésétől, hiszen az értelmezés is egyfajta olvasás. Előadásomban nem akarok e kérdés részleteibe bocsátkozni, de mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet Itzés Gábornak a közelmúltban megjelent füzetére, ami ezt a címet viseli, Christum Treiben, Luther Biblia értelmezése a Szentírás könyveihez írt előszói alapján. A szerző ebben számos olyan kérdést tárgyal, amelyről majd előadásunkban is szó lesz, például a törvény és az evangélium kapcsolata, de számos más kérdéssel nem lesz módunk foglalkozni. Most a bevezetőben két fontos gondolatot szeretnék kiemelni Itzés Gábor kis könyvéből. Egyik a Biblia egységének gondolata, a másik pedig az önmagát magyarázó Szentírás lutheri reformátori elve. Az első kapcsán ezt írja Itzés Gábor, idézem. A két testamentum egysége Krisztusban adva van. A Biblia magyarázóknak mindössze felismerniük kell ezt a helyzetet. Nem az teszi összefüggővé a két szövetséget, hogy mindkettő Krisztusról beszél, hanem mivel mindkettő ugyanarról a Krisztusról szól, felfedezhetjük összetartozásukat. Más szóval Krisztus nem eszköze a Biblia egységének, hanem ő maga ez az egység. Az önmagát magyarázó Szentírás, latinosan Sacra Scriptura sui ipsius interpres reformátori gondolatnak kibontását Itzés Gábor Walter Mostert tanulmányából veszi át, aztán ott van a füzet, ez a címe, hogy az önmagát magyarázó szentírás, és ebben a svájci szerző kifejti, hogy Luther 4 irányzattal küzdött, amelyeket leegyszerűsítve így summázhatunk: Rómával és az allegorizálással, a zsidósággal és a szó szerinti értelmezéssel, a literalizmussal, a harmadik front volt a rajongók, ugye Müntzer Tamás, akár Karlstadt, ez a szubjektivizmus, és végezetül vitatkozott a humanistákkal is, Erasmusszal is. Tehát ez a 4 irányzat volt, amivel szemben Luther az önmagát értelmező szentírás gondolatát képviselte. Nos, Mostert nagyon szépen rámutat, hogy Luther kifejti, hogy mind a 4 irányzattal az a probléma, hogy önmaga lelkét, önmaga szellemiségét, latinosan sensus propriusát akarja ráerőltetni a szövegre, mint tekintély, tehát Róma az egyház tekintélye, a szubjektivizmus az én szubjektumom tekintélye, a zsidóság a betű tekintélye, vagy a humanisták ugye a tudományosságnak a tekintélyét. És ezzel szemben a szentírás Luther értelmezésében lerombol minden ilyen külső tekintét, és ehelyett élő viszonyt teremt Isten és az ember között. Ezért a teológia és ezen belül az írásmagyarázat feladata, hogy, ezt nagyon szépen fogalmazza meg Itzés Gábor, hogy szavába vágjon az igazság szavába vágóknak. Tehát a Róma tekintélye, a rajongók, a zsidóság és a humanisták is valamiképpen az igazság szavába vágtak, de a Szentírás, amelyik önmagát értelmezi, ezáltal szavába vág az igazság szavába vágóknak. És az a cél, hogy megszólaljon az evangélium, és ezért el kell hallgatnia minden külső tekintének. Ennyi tehát bevezetőben. Tudom meleg szeretettel ajánlani ezt a kis könyvet, ami egyébként a nyugati Dunántúli egyházkerületen pályadíjat nyert az elmúlt évben. Első pontom Luther, a Biblia, Luther hármas szabálya a Biblia olvasásáról. 1518. január 18-án Luther Márton a következőket írta Georg Spalatinnak, idézem: tény, hogy a szentírás sem a szorgalom, sem a tehetség nem képes feltárni. Ezért első feladatot, hogy imával kezd, olyannal, melyben kéred, hogyha Isten általad szeretne tenni valamit tulajdon dicsőségére, nem a tiédre, sem valamely más emberére, akkor irgalmasan vezessen be téged szavainak értelmébe. Mert az isteni igéknek nincsen más mesterük, mint maga az írás szerzője. Amint mondja, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Így fejezi be Luther. Teljesen le kell tehát mondanod a reményről, hogy szorgalmadat vagy tehetségedet siker koronázza, és csak a lélek sugallatában bízzál, mondja Spalatinnak. 21 évvel később, 1539-ben, amikor Wittenbergben kiadták Luther német nyelvű írásait, Luther egy nagyon fontos előszót írt a kiadás elé, amelyben Dávid tanítását ajánlja a 119. Zsoltár alapján. Most a elkövetkezendő fél órában a 119. és a 118. de a legrövidebb 117. Zsoltárról is szó lesz, ha valakinél esetleg van Biblia, érdemes felütnünk. Tehát a 119. Zsoltárban Dávid tanítása így hangzik: taníts meg engem rendeléseidre, kéri Dávid az Urat. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat. Többek között itt fejti ki Luther híres hármas szabályát, hogy a Szentírás olvasásában az alábbi három szempontra van szükség: oráció, vagyis imádkozás, meditáció, vagyis elmélkedés, és tentáció, ami kísértést, küzdelmet, harcot jelent. Lássuk mindegyiket. Ez lesz az első három pont, és utána pedig még hét pontról fogok szólni. Tehát oráció vagy imádság. Tudnod kell, írja Luther, hogy a Szentírás olyan könyv, amely minden más könyv bölcsességét bolondsággá teszi, mivel a Biblián kívül nincs olyan könyv, amely az örök életet tanítaná. Essél ezért bátran kétségbe saját értelmed és okosságod miatt, ezek révén ugyanis sohasem jutsz az örök életre, hiszen beképzeltségeddel megfosztod magadat és másokat is a mennytől, akárcsak Lucifer és a pokol mélységébe zuhansz. Térdelj le ezért a benső szobádban, igazi alázattal és komolysággal, hogy az atyád az ő fián keresztül adja néked az ő szent lelkét, aki megvilágosít, vezet és megérteti veled az ő igazságát. Luther tehát Dávidot állítja példának, aki imádságban kéri az Urat, hogy oktassa őt, hogy megismerje az ő bizonyságait. A Szentírást nem lehet emberi értelemnek alárendelni, az nem olyan, írja Luther, mint Ezopusz meséi. A Szentírást csak a Szentlélek segítségével imádkozás után lehet megérteni. Ez tehát az első. A második Luther által javasolt szempont a meditáció, elmélkedés. Luther szerint nem csak az ember szívében kell forgatni az olvasottakat, hanem külsőleg is jó ismételni a szavakat. A szöveget újra és újra el kell olvasni, ki kell mondani, a szavakat össze kell hasonlítani, szolgalmas figyelemmel kell kutatni, hogy a Szentlélek mit akar azok által mondani. Figyeljünk arra, mondja Luther, hogy Dávid sohasem fárad ebbe bele. És gondoljuk meg, hogy hogyan fohászkodik az Úrhoz Dávid a 119. Zsoltárban. A 97. vers. Igen, szeretem a te törvényedet. Egész napestig arról gondolkodom. Vagy a 147. 148. vers. Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád. A te beszédedben van reménységem. Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. Luther nyomatékosan mondja, hogy Isten nem adja az ő szent lelkét a külső igéje nélkül. Tehát a rajongók azt mondják, hogy elég a Szentlélek, nem kell Szentírás. Luther azt mondja, hogy a Szentlélekre szükség van, de a Szentírással, Isten igéjével együtt. Ilyen külső tekintélyre is szükség van ahhoz, hogy tudjunk elmélkedni arról, hogy Isten mit akar nekünk mondani. És most jön a harmadik, legizgalmasabb, tentáció. Luther német szava az Anfechtungen, magyarul kísértésnek lehetne fordítani. Miért van szükség erre a harmadik szempontra? Azért, írja Luther, mert ez tanít meg bennünket, hogy ne csak értelmünkkel, hanem saját tapasztalatainkkal is érzékeljük, hogy mennyire igaz, drága, gyönyörűséges, és minden emberi bölcsességen túlmutató bölcsesség az Isten vigasztaló igéje. Figyeljük csak meg a 119. Zsoltárban, hogy Dávid milyen gyakran beszél az ellenségeiről. A 23. vers. Még ha a fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is, a te szolgád rendeléseidről gondolkodik. Vagy az 51. vers. A kevélyek szerfelett gúnyolnak engem, nem hajlottam el törvényedtől. 85. vers. Vermetástak nékem a kevélyek, akik nem a törvényed szerint élnek. 95. vers. Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek. 110. vers. Tört vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataitól el nem tévedtem. Tehát, ha felismeri Dávid és minden Biblia olvasó, hogy az Isten beszéde védelmet nyújt, hogy az Isten beszéde tiszta, felettébb tiszta beszéd, 140. vers ugyanebből a Zsoltárból, akkor az Isten igéje gyökeret ereszt benned, mondja Luther. De akkor azonnal támadásba lendül az ellenség is, a sátán. Némi szarkazmussal mondja Luther, hogy ő igen hálás a pápistáinak, hogy azok dühöngéseik, üldözéseik révén annyi szenvedést okoztak neki. Akaratuk ellenére ugyanis, írja Luther, jó teológussá tettek engem, hiszen az ő támadásaik nélkül nem lettem volna az, aki lettem. Vállalnunk kell tehát az ilyen kísértéseket, támadásokat, hiszen ezáltal edződik, erősödik a mi hitünk. Ne arra sóvárogjunk, hogy mások dicsérjenek bennünket, könyveink, tanításaink, vagy éppen prédikációink miatt. Az emberi hiúság és a büszkeség, a mások mit mondanak mértéke, ostoba szamarakká tesz bennünket, mondja Luther, és a mennyek országa helyett a mélységben találjuk magunkat. A dicsőség sohasem a miénk, hanem egyedül Istené. Így fejezi be a német nyelvű írásaihoz írt előszavát Luther Márton 1539-ben. Az előadás második részében 7 szabályról fogok szólni. Egy neves amerikai Luther kutató, egykori kedves princetoni professzorom, Scott Hendricks tartott egy előadást Gettysburgben, ott van egy evangélikus teológia, többen találkoztak már Gritsch nevével, Eric Gritsch egyháztörténész nevével. Nos, Gritsch ebből a Gettysburgból jött, és ott minden évben rendeztek Luther kollokviumokat, és azokat minden évben nagyon szépen kiadták. Az előadások is benne vannak, sőt, ami nagyon érdekes, az előadások utáni beszélgetések is. Tehát minden reflexió olvasható egy-egy előadás kapcsán. Nos, Hendricks professzor a Szentírás tekintélyéről tartott előadást a lutheri Zsoltár magyarázatok alapján. És azt mondja Hendricks professzor, hogy Luther sohasem úgy közelített a Szentíráshoz, mint egy matematikai tételhez. Ugye a Szentírás olyasmi lenne, hogy Isten ezt mondja, ez Isten igéje, ehhez kell alkalmazkodnunk. Nem, a Szentírás Luther szerint sokkal inkább olyan, mint egy műalkotás, aminek az igazságát újra és újra olvasással kell kitalálnunk, meg kell küzdenünk a jelentésért. Nos, Luther szellemében a 3 lutheri szabályt Hendricks 7-té bővíti ki, és ezt a 7 szabályt fogom ismertetni és kommentálni. Az első szabály így hangzik, tanuld meg követni a modellt. Láttuk, hogy a 119. Zsoltár példáiban a zsoltáros volt Luther számára az etalon. Különösen is sokat jelentett Luthernek a saját küzdelmei megpróbáltatásai idején a 118. Zsoltár. Azt mondja, hogy noha igen, kedves nekem az egész zsoltáros könyv, akárcsak a teljes szentírás, hiszen állandóan vigasztalás az a lelkemnek, de a 118. Zsoltárba teljesen beleszerettem. A magaménak tartom, hiszen amikor a fejedelmek, a hatalmasságok támadtak engem, akkor ez a Zsoltár mindig hűséges társamnak bizonyul. Ez a Zsoltár, a 17. verse, ami nagyon sokak számára ismerős, A luteri életmű emblematikus igéje úgy hangzik, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr csodálatos dolgait. Non moriar, sed vivam et narravo opera domini. Luther azt mondja, hogy ez egy győzelmi zsoltár, és akkor énekeljük helyesen, ha elfeledkezünk saját bajainkról, nehézségeinkről, és bizodalmunkat teljes mértékben az Úrba vetjük. Lehet, hogy fáj nekünk, hogy az Úr sokszor szigorú atyaként megfenyít bennünket, de ezzel is nevel minket, mint gyermekeit. Az önmagunkról való megfeledkezés művészetét a Szentlélek tanítja nekünk. A Zsoltáros könyv tehát az a modell, amit nekünk követni kell. Luther azt írja az 1519. Zsoltár kiadása elé, hogy miként egy tanár, aki a diákjai számára levél és beszéd mintákat készít, hogy ezek a diákok aztán a szüleiknek írhassanak, Isten ebben a könyvben azt a nyelvet, azt a lelkületet tárja elénk, amivel mi megszólíthatjuk a mi mennyei atyánkat, és megtanít bennünket, hogy utánozzuk ezt a mintát. Második szabály így hangzik, kutasd szorgalmasan az írásokat. Említettem, hogy három zsoltárral foglalkozik Luther részletesen. A leghosszabbal, a 119-kel, tudjuk, hogy hány verset tartalmaz ez? 175-öt, nagyon hosszú. És ott van előtte a 118-dik, amelyik átlagos hosszúságú, 29 verset tartalmaz. De ott van előtte a 117-dik, ami viszont a legrövidebb, mindössze két verset tartalmaz. Ugye így hangzik a 117. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, mint ti pogányok, magasztaljátok őt, mint a népek. Mert az ő kegyelmesség, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat. Bármennyire is rövid ez a Zsoltár, tévednek azok, mondja Luther, akik azt hiszik, hogy elég, ha gyorsan elolvassák, és akkor azonnal megérthetik. Luther beismeri, hogy bizony magának is sokszor küzdenie kellett a felületes olvasás ellen. Azt mondja, az írást nem lehet felületesen olvasni, hanem csak félelemmel és alázattal. Hiába van nekem doktori kalapom, ha a Szentíráshoz fordulok, ismét gyermekké válok. És minden nap hangosan mondom a mi atyánkot, a tíz parancsolatot, a hiszek egyet, és a választott zsoltárigét. Nem mondhatom, hogy ezeket már jól tudom, jól ismerem, azt, hogy a könyökömön jön neki, hiszen Isten igéjét sohasem lehet teljesen kimeríteni, és Isten bölcsességének nincsen határa. Tehát itt érvényesül az, amit Luther a meditációról mondott. A harmadik szempont is nagyon érdekes, vagy harmadik szabály, amit ez a professzor javasol, így hangzik, alkalmazd az értelmezés eszközeit. Egy művésznek is el kell sajátítani a technikai ismereteket, hogy formát öltsön a műalkotás. És aki a Bibliával foglalkozik, annak is jó megtanulnia nyelveket. Luther a reformáció előtt két alkalommal is magyarázta a Zsoltárok könyvét a Wittenbergi Egyetemen. Az első alkalommal még nem tudott eléggé héberül. És utána, miközben az Új Szövetséget Pál apostolt magyarázta, elkezdett szorgalmasan tanulni héberül, és a második előadás sorozatában korrigálja önmagát. Hogy amikor először tartottam, akkor még nem tudtam, nem ismertem a héber nyelvet, és nem figyeltem fel összefüggésekre. Most viszont már látom, hogy mennyire fontos a bibliai szavaknak az eredeti nyelvnek az ismerete. És így a Waldensekkel vitatkozik, és ez nekünk is tanulságos, ugyanis a Waldensek azt mondják, hogy Egy egyszerű lelkész, minden ember magyarázhatja a Szentírást, és nem kell az eredeti nyelvekkel foglalkozni. Luther azt mondja, hogy persze egy egyszerű lelkész is hirdetheti az evangéliumot, de az eredeti nyelvek ismerete nélkül a mondani valója egy lelkésznek előbb-utóbb lapossá válik, amit megunnak majd az emberek. Saját magára utalva mondja, jól tudom, hogy mindent a lélek végzett el, de a nyelvek nem segítettek volna abban, hogy alaposabban megismerjem az írást, alig ha jutottam volna valamire. Elszigetelten hirdettem volna az igét, s nem tudtam volna nyugtalanítani a pápát, a szofistákat és az egész antikrisztusi birodalmat. Az ördög nem tartja oly nagyra az én lelkemet, de ha a Szentírással foglalkozom, az jobban nyugtalanítja. Tehát semmiképpen sem tudnám arra biztatni Waldens testvéreimet, hogy hanyagolják el a bibliai nyelvek ismeretét. Most jön a negyedik. Kapcsold össze a szöveget saját élettapasztalatoddal. Ezzel, kedves testvérek, egyik legfontosabb lutheri elvhez érkeztünk el. Bármennyire is fontos a szöveg nyelvi elemzése, az írásmagyarázat művészetéhez hozzátartozik a saját élettapasztalatunk is. A szöveg, ha csak tudományosan boncoljuk, nem válik élő szöveggé, Isten hangjává, az evangélium élő hangjává. Csak saját lelki küzdelmeim fényében érthetem meg Isten igéjét. Ekkor, írja Luther, egy csatatérre lépek, küzdök az ördöggel, bűnnel, halállal, és akkor értem meg, hogy milyen csodálatos valójában az Úr. Persze, hozzáteszi Luther, ez nem azt jelenti, hogy saját pillanatnyi érzéseinknek, szubjektív érzelmeinknek kell alárendelni a Szentírást. Sokan azt mondja, elcsavarják a Szentírás értelmét, sokak számára a Szentírásnak viaszból van az orra, és úgy próbálják formálni annak értelmét, ahogy nekik tetszik. Nem, a Szentírás sokkal inkább vasvesző, mondja Luther, ami keménységet, hajlíthatatlanságot jelent. És egy nagyon érdekes szójátékot alkalmaz itt Luther. Azt mondja, a Psaltérium, vagyis a Zsoltáros könyv valójában palesztra, azaz birkózó aréna, ahol a magyarázónak küzdenie kell saját érzelmeivel. Le kell győznie önmagát, és összhangba kell hoznia azt az írással. Amint egy műalkotás után is másképpen nézünk önmagunkra, a Szentírás ugyanúgy világítja meg életünket, új megvilágításba helyezi élettapasztalatunkat. Igen, először zavarba hoz bennünket, meg is botránkoztat bennünket, de sokszor Isten elrejtőzik. De Luther, a keresztteológusa sokszor mondja, hogy Isten sokszor önmaga ellentétének állarcát veszi fel. Sokszor még a sátánnak az állarcát veszi fel, amikor támad engem Isten, azt hiszem, hogy ez a sátán, holott valójában csak egy maszkot vett fel, és engem megpróbál. Ez az elrejtőző Istennek a képe. Luther nagyon értette, hogy az Isten az Isten. Az Isten nem tudom egyszerűen emberi kategóriákba belegyömöszölni, mert az Isten sokkal több annál, amit én belőle megértek. És mindig újra és újra felülírja az én tapasztalataimat. És az a fontos, hogy ebben a birkózásban, ebben az arénában hagyjuk, hogy mindig Istené legyen a győzelem. És még két pont van. Az ötödik, imádkozzunk a lélek inspirációjáért. Ez volt tehát, ami az első lutheri gondolatnak, az orációnak felel meg. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Szent Lelket kérni kell, hogy Isten adja meg nekünk azt a lelkületet, hogy befogadjuk a Szentírást, Isten, befogadjuk Isten üzenetét a mi szívünkbe. Azt mondja Luther, azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan kérjük Isten segítségét. Nehogy az ágyadon heverész szél, miközben az írást forgatod, hanem térdre, te lusta disznó, és emeld karjaidat magasba, mondd el a mi atyánkot, hívd Isten segítségül, s könnyes szemekkel vald meg bajaidat. Luther nem győzi eléggé hangsúlyozni, hogy a Szentlélek nem önmagában, hanem igéjén keresztül szól, amint nincs ige Szentlélek, úgy nincs Szentlélek ige nélkül. A hatodik pont, keresd a központi üzenetet. A Szentlélek nem azt tanítja meg, hogy a Szentírásban higgyünk. Tudjuk, hogy Luther nem volt a mai értelmelet fundamentalista, nem az írásban hitt, hanem azt, amit az írás tartalmaz. A pólya, a Szentírás, ami elrejti a kisdedet, vagy másképpen a magot. És ez a mag az evangélium. Ezt az evangéliumot kell megtalálni. Mi az evangélium? Kérdezi Luther egyik írásában. Azt mondja, az evangélium nem más, mint egy Krisztusról szóló beszéd vagy történet, krónika, elbeszélés, hogy ki ő, mit tett, mit mondott, mi történt vele. Az evangélium legrövidebb megfogalmazása pedig ez. Krisztus, Isten fia, értünk emberré lett, meghalt, feltámadt, s a mindenség ura lett. Luther számára, és ez nagyon fontos, hogy az evangélium elbeszélés. Ez egy történet. Tudjuk jól, hogy Luther azt mondja, hogy nem négy, hanem mindössze egy evangélium van a Szentírásban, amit a négy evangélista különféleképpen mond el, és az ő Biblia magyarázatának is a műfaja az ennaráció, elmondja. Ő is elmondja ezt a történetet, újra mondja. Nekünk is meg kell találnunk az evangéliumot. De, Luther azt mondja, nincs evangélium törvény nélkül. Isten igéje két formában jelenik meg. A törvény megmutatja, hogy ki vagy, az a tükör, és ha megriadsz önmagadtól, hogy te tetted ezt Krisztussal, akkor ott van rögtön az evangélium, hogy mégsem neked kell elszenvedned a bűneidért való büntetést. Nagy a kísértés minden keresztény számára, hogy a Luther, hogy az evangéliumból törvényt, vagy Mózes, vagy Krisztusból Mózes csináljunk. Ugye ez a különbség, most egymás között vagyunk, evangéliusok egymás között, a lutheri és a református írásmagyarázat között. Ugye Luther a Schmalkalné cikkekben a törvényelkezdés az evangéliummal folytatja, a református hitvallásokban, például a Heidelbergi KT-ban először van szó az evangéliumról, és a végén a törvényről. A 10 parancsolat magyarázata Luthernél az elején, a reformátusoknál a végén van. A reformátusok azt mondják, hogy a Krisztus, a törvény Krisztussal való mesterünk, és a törvény az viszont, a Krisztus viszont visszavezet a törvényhez. És ők beszélnek a törvény harmadik hasznáról. Na, mi nem tartjuk a törvényt ennyire fontosnak, az is Istentől van, kétségtelenül, de a törvény a számunkra tükör azért, hogy az evangéliumot megtapasztaljuk. Tehát ezt az evangéliumot kell ebben a küzdelemben megtalálni. Tehát a Biblia olvasás művészet egyfajta küzdelem, birkózás. Újra és újra kell a szöveget olvasni, újra és újra meditálni, és újra meg kell találni, így is mondhatjuk, ki kell találni az evangéliumot. Mi az evangélium? És ha megtaláljuk, kitaláljuk az evangéliumot, akkor frissen szólít meg bennünket az evangélium, és akkor eléri az ige a célját. És egy utolsó szempont, ez pedig így hangzik, hogy ismerd el a Szentírás kimeríthetetlen mélységét. Bármennyire is megtaláltuk az olvasás művészetével a magot, az evangéliumot, sohasem érezhetjük azt, hogy teljesen birtokba vettük a Szentírást. Hadd hivatkozzak itt Augustinusra, aki fölteszi a kérdést, hogy hogy lehetséges az, hogy a Szentírásban vannak világos és homályos helyek. Azért vannak világos helyek, hogy éhséget vagy szomjúságot csillapítsanak. Akkor miért van annak homályos helyek? Azért, mert a mindenható Isten gondoskodott arról, hogy a csömörtől megóvjon bennünket, ugye? Tehát ha én mindent megismerek, azonnal birtokba veszek, előbb-utóbb csömört kapok. Viszont mindig marad valami, ami ismeretlen. Egy híres svájci Luther kutató Ebeling mutat rá, hogy a Biblia értelmezés Luthernél sohasem egy végérvényes valami, hanem állandóan az ember fejlődésével tart lépést. Ha ugyanis egyszer már valamit megértettünk, fennáll a veszélye, hogy ami egykor, amikor megértettük, az, ami lélek volt, az ma már betű. Azt mondja Ebeling Luther alapján, hogy a betűnek ismét lélekké kell válnia. Akkor értjük meg igazán a Szentírást, hogyha megértjük az evangéliumot törvénnyel szemben, és megértjük a lelket a betűvel szemben. Tehát újra és újra meg kell találnunk ez a friss megértés. Luther azért volt zseniális, és azért hatott ilyen nagy erővel sokakra, mert ilyen eredeti erővel frissen értette meg a Szentírást, és így adta tovább. Luther tehát zseniális művésze volt a Biblia olvasásának. Elmondhatjuk, hogy ezeket a szabályokat nekünk is érdemes követnünk, és Luther jogosan adja nekünk azt a tanácsot, idézem, gyakorolj csak egy zsoltáron, vagy akár egy versen egy zsoltáron belül. Akkor fogsz előre haladni, ha hagyod, ha egy vers naponként, vagy akár csak hetenként is életre keljen, hogy aztán a szívedbe szippancsd annak erejét. Ha ezt megteszed, utána a megértés és a szeretet gazdag kincses bányája tárul fel előtted, minden megy utána majd, mint a karikacsapás. Luther művészetét, a Biblia olvasás művészetét egy zenészhez is hasonlíthatjuk. Nem véletlenül, hogy Luther olyan sok éneket is komponált. Éneklő egyház vagyunk, a lutheri vidámság, a hilaritás hozzátartozik. Nem csak a jókedv miatt, hanem ezt a győzelmet, a csatán, a megvívott csata után kivívott győzelmet ünnepli Luther. Igen, meghív bennünket, hogy mi is vegyünk részt ebben a birkózó arénában, a palesztrában, alkalmazzuk mi is az értelmezés eszközeinket, de mi is vigyük a saját hitbeli tapasztalatainkat a megértés muzsikájába. Luther, mint egy jó előadó művész, amikor a zsoltárokat magyarázta, újra és újra a zsoltár magyarázatai közben előadta, elmondta, újra megteremtette az ő hitét. És azt hiszem, hogy nekünk is erre van szükség. Ezért kell nekünk is a lélekhez könyörögni, hogy világosítsa meg az elménket. Mi is tudjuk kitalálni az evangéliumot, és azt a szívünkbe befogadni. Nos, ez az a művészet, amelyről ma este kívántam szólni. Ezt a művészetet tanulhatjuk a Keresztény Egyház egyik legzseniálisabb művészétől, Luther Mártontól. Sajátítsuk el ezt a művészetet, gyakoroljuk és adjuk másoknak is tovább. Köszönöm szépen a figyelmet!
Olvasásom az hogyan illeszkedik ebbe a rendszerben, hanem talán többen is.
kiegészítem az előadást, eddig csak Lutherről szóltam, de azért készültem arra, hogy a 20. században is vannak ilyen bibliaolvasási módszerek, és két 20. századi irányzatot szeretnék megemlíteni, akik nagyon sokat, mind a kettő nagyon sokat tanult Luthertől, de mondjuk egyik sem kifejezetten luteránus. Az egyik az úgynevezett teológiai írásmagyarázatnak a szemlélete. A teológiai írásmagyarázat szemlélete azt mondja, hogy hogyan olvassuk a Szentírást helyesen. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen érdekkel olvassuk. Egyesek, mint történeti könyvet olvassák. Mások, mint irodalmi alkotást. Nem, a Szentírás egy teológiai könyv, egy hitvallás, és a Szentírás helyes olvasása nem egyszerűen a történeti szempontú olvasás, nem egyszerűen az irodalmi szempontú olvasás, hanem ha megértjük azt, hogy bennünk is az a teológiai érdek legyen, ami a Szentírás íróit jellemezte. És akkor értjük meg igazán, ha bennünk is folytatódik az az ihletettség. Tehát nem elég az, hogy a Szentírás írói ihletettek voltak, hanem a Szentírás olvasása is az ihletettség alatt történik. Ezt maga Luther is mondja egyébként, hogy nem én olvasok, hanem a bennem lévő Szentlélek. Nem én értem meg, hanem a bennem lévő Szentlélek érti meg. Tehát azért kell imádkozni, hogy ne egyszerűen emberi élmény legyen, emberi tapasztalat, hanem az Isten akarata szerinti élmény, tehát az az inspiráció, az folytatódjék az olvasás közben. Ugyanaz az inspiráció, ami a könyvek keletkezésénél is megvolt. Egy másik szempont, ami szintén fontos, hogy a Szentírás olvasásához hozzátartozik a bűnbánatra, vagy a megtérésre való nyitottság. És ez azért fontos, mert ha úgy olvassuk a Szentírást, ahogy valamilyen elvárásunk van, és csupán saját elvárásainkat kívánjuk megerősíteni, akkor igazán nem kaptunk sokat. Akkor kapunk valamit a Szentírás olvasásából, ha meglepetésként tapasztaljuk azt az újat, amit nem vártunk. Gondoljuk az etióp kincstárnok példájára. Hadd olvassam fel, hogy Szenicei Bárány György, a híres evangélikus pietista, aki a úgynevezett Laubáni újszövetséget 1754-ben magyarra fordította, hogyan magyarázza ezt a híres szakaszt. Azt mondja: az Istennek mindenütt vannak szolgái, el sem hájt senkit is az ő világosságával és segítségével, ki az bölcsességet tanulni és a Krisztust keresni akarja. De mely kevesen olvassák a Bibliát, nem mondom a szekéren, de a házoknál is. A Szentírás magyarázásában való útmutatás hasznos, de óljad magadat saját vélekedésittől, és ne bátorkodjál idő előtt az írásnak magyarázó mestere lenni. Igen jól cselekszik az ember, ha ő az Új Testamentumot, az ígéreteket és példákat azoknak megteljesedésekkel egybeveti, mert az szolgál a hitnek erősségére és a Szentírás hitelének megerősítésére. Az igének és azáltal gerjesztett hitnek ez az az ereje, hogy ezáltal a szív bátorrá, viggá és készszététetik az Isten utainak futására, még a szenvedések között is, írja a luteránus Szenicei Bárány két évszázaddal a reformáció után. Tehát ez a megtérésre való nyitottság, hogy valami újat kapjak, ne egyszerűen azt, amit elvárok, hanem nyitott legyek arra, hogy Isten meglepetést akar adni nekem minden egyes Biblia olvasás kapcsán. A harmadik pedig, hát erről azért Luther kapcsán már szóltunk, hogy az Ószövetséget Krisztusról szóló tanúság tételként olvassuk. Ma elég gyakori, különösen tudományos berkekben azt mondani, hogy az Ószövetség tulajdonképpen a zsidóságnak a könyve, nem, kedves testvérek, Luther is a két szövetség egységéről beszélt. Azt mondja, a Krisztus az, amelyikről szól mind az Ó és mind az Új Szövetség, és akkor értjük meg igazán az Ószövetséget, ha nem egyszerűen egy más nép megszállott üzenetként olvassuk, hanem szentírásként, amelyben Krisztus ott van. Nos, ezek után pedig néhány gyakorlati szempontra szeretnék még felhívni a figyelmet, és talán ez majd kérdéseket is támaszt. Méghozzá Dér Katalin, mert nem hozta magam, a Dér Katalin könyve alapján. Dér Katalin, ő az egyik tanúságtevő ebben a kötetben, irányváltás, az ELTE latin tanszékének tanára, és nagyon sok könyvet írt a Biblia értelmezéséről. Egyiket férjével, Horváth Pállal közösen, a Biblia ismerete, a másik tavaly a Kairosz kiadónál jelent meg, a Biblia olvasása címen. Nos, ebben nagyon fontos gyakorlati szempontokat ad a mai olvasók számára, ami teljes mértékben összhangban a luteri tanítással. A első azt mondja, tolle lege, ugye Szent Ágoston híres mondása, vedd és olvasd, vagyis bátran kezdjük el olvasni a Szentírást. Ne legyen gátlás bennünk, hogy jaj, mikor, holnap kezdjük, jövő hónapba kezdjük. Nem, bátran kezdjük olvasni a Szentírást. A második, a kíváncsiság és akarat. Legyen bennünk éhség és szomjúság, mert a Szentírás táplálék, amint ezt Szent Ágoston is mondotta. Aztán legyen valaki segítségül az olvasásban. Fordulj nyugodtan a lelkészünkhöz, egy baráthoz, vagy egy bibliai kommentárt vegyük le a polcról, és lapozzuk fel, hogy mit mond arról a bibliai könyvről az egyes kommentár szerzője. Másik fontos szempont, hogy kezdjük az Új Szövetséggel. Ha nem vagyunk gyakorló bibliaolvasók, akkor mindig a könnyebben érthetővel kell kezdenünk. De sohasem mellőzzük a héber szentírást, vagyis az Ószövetséget. Egy nagyon fontos szempontot emel ki Dér Katalin, ezt mondja latinul, festina lente, vagyis lassan siess. Ezt mondtam én is, hogy nem szabad rohanni a Szentírás olvasással. Ez nem olyan, mint egy újság, amiben információt akarunk megkapni, megtudjuk, letesszük, tovább megyünk, hanem újra és újra kell forgatni magunkban a meditáció alapján tényleg mindazt, amit Isten szent lelke mondani akar nekünk. Ha Bibliát olvasunk, akkor mindig legyen bennünk egy összeszedettség. És figyeljük meg az apró mozzanatokat is. Ez, amit Luther úgy mondott, hogy nehogy az ágyadon heverészél, és úgy próbáld olvasni a Szentírást, hanem térdre te rúst a disznó. Aztán utána lássuk meg a szöveg összefüggéseket. Ugye nagyon jó, hogy nekünk van útmutatónk, és jó is útmutató szerint olvasni, de vannak kísértései az útmutatónak, hogy jaj, esetleg ahhoz az egy igeszakhoz az ragaszkodunk, és elfelejtjük, hogy ez milyen szövegkörnyezetben van. Jó megnézni reggelenként, hogy az a két kiemelt lózunk, ige, amit az útmutatónk szerint olvasunk, az milyen szövegösszefüggésben jelenik meg. És aztán az egyes műfajoknak a sajátosságait. Meg kell tanulnunk, hogy a proféciákat nem lehet úgy olvasni, mint az elbeszéléseket. Az apokalipszist, a jelenések könyvét nem lehet úgy olvasni, mint az evangéliumot, és így tovább. Tehát meg kell ismerni az egyes műfajoknak a törvényszerűségeit. Ez az, amit Luther az eredeti nyelvről, tehát nem feltétlenül héberül és görögül kell tudnunk, de azt kell tudnunk, hogy most egy olyan ige szakasszal van dolgunk, amelyik egy profétai beszédből, vagy egy apokalipszisből, vagy épp egy evangéliumból származik. És aztán Dér Katalin is említi az önmagát magyarázó Szentírást. Hogy ha elkezdjük olvasni a Szentírást, akkor előbb-utóbb észrevesszük, hogy az igék egymásra utalnak. Én nagyon szerettem fiatal koromban még a régi Károlyt úgy olvastam, hogy mindig megnéztem a különböző utalásokat. Ma új fordításban már kevesebb utalás van, még mindig vannak az utalások, de úgy jó visszalapozni a mai szövegnél, hogy na, melyik az az ószövetségi ige, amire utal ez a rész, vagy az ószövetségből melyik ige utal az evangéliumra vissza. Tehát ezek a mai idegen szóval intertextusok, tehát a szöveg összefüggések és a szöveg egymásba való átjátszása nagyon fontos. És ami végezetül nagyon fontos a bibliolvasásánál, hogy előbb-utóbb, és itt van a művészet, kell, hogy kialakuljon egy benső hallás. Ahogy egy zeneművet se tudunk azonnal megérteni, hogyha soha nem hallgattunk korábban zeneművet, hanem rendszeresen kell zenét hallgatnunk, és akkor értjük Beethoven, és a Szentírást is csak akkor tudjuk megérteni, ha újra és újra olvassuk, és az a benső hangzás, az belső hallás kialakul, és miénk lesz az a muzsika, zene, harmónia, ami a Bibliában van. Nos, hát ennyit a gyakorlati szempontokról, a mai gyakorlati szempontokról, amit látjuk, hogy Lutherral hát rendkívül összhangban vannak, és én azt hiszem, hogy Luther tényleg ezt a három dolgot tanítja nekünk, és ezt, ha megegyezzük ezt a hármat, ez a legfontosabb, imádkozás, meditáció és a küzdelem, a kísértés. Igenis, támadnak kérdéseink, vannak kísértő gondolatok, ezeket nem elhessegetni kell, hanem ezeket vállalni kell, ezekkel meg kell küzdeni. Ahhoz, hogy az evangélium kitaláltassék, ahhoz, hogy megszólaljon az evangélium, ahhoz, hogy a betűből lélek legyen, a törvényből evangélium legyen, Mózesből Krisztus legyen, ahhoz erre a birkózásra, erre a küzdelemre, erre a művészetre van szükség.